Vitézbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró. Elmondom a mai vendégeket, a Baross Imre artista és előadó művészeti akadémia főigazgatója Kovács Gábor Dénes van itt, és van itt négy tanítvány, és egyszerre nem fértek ám be a stúdióba, úgyhogy jól felosztottuk őket. Először itt van, nehézem a nevük, Stepanian Anna, és Kocsa, ez a főnehéz, Kocsa Slíz ki Panna, ez egy bolgár név, mint megtudtam, és utána jön Miknai Petra és Munkács Blanka. Gábor meg velünk marad itt a adás első részében, utána pedig következik a kritikai rovatom, leginkább a Szolnoki Országos Színházi találkozóról fogok beszélni, ott egy egészen fantasztikus marosvásárhelyi produkcióról, például Háza blokkok között a címe, aztán fogok beszélni egy miskolci Ivanov produkcióról, amit Szabó Máté rendezett, ő egy nagyon izgalmas rendező, és ha már lúd legyen kövér, akkor Szabó Máté rendezett frissen is egy produkciót az Eiffel műhelyházban, és ugye ez passzol is a műsorhoz, mert itt növendékek vannak, egy olyan Szent Ivániai álmot csinál, amiben színművész hallgatók, artisták és kortárs táncosok és prózai, ja, prózát már mondtam, és opera énekesek is vannak. Na hát akkor így. Nektek meg jól lesz hamarosan egy gála estetek, nem is egy, hanem kettő, ugye a fővárosi nagy cirkuszban, ahol bemutatjátok hát a teljes tudományát az Oskalának, ugye 25-én, tehát most már június 25-26-án, estve 6-kor. Mit kell erről tudni?
Így igaz, nagy tisztettel köszöntjük a kedves hallgatókat. 25-én és 26-án, tehát az elkövetkezendő hét szerdáján és csütörtökön este 6 órakor lépnek fel a növendékeink a Fővárosi Nagy Cirkusz manézsában.
Ez azt jelenti, hogy az összes cakumpak,
az összes vizsgázó, növendékünk, ugye az artista képzés szerkezete az úgy épül fel, hogy a 13. évfolyam végén, és itt is ülnek most a növendékeink, a 13. évfolyam végén tesznek egy artista 2 középfokú végzettségvizsgát, és aztán pedig a ráépüléses képzésben, tehát egy évvel később egy úgynevezett artista 1, tehát felsőfokú, középszintű szakmai képesítő vizsgát tesznek. Ez azt jelenti, hogy 25 produkcióval lépünk a főváros közönsége elé. Ezen a két estén, tehát 2 műsorunk van, egy A és egy B műsor. Az egyikben is körülbelül egy tucat produkció vizsgázik, és körülbelül egy tucat produkció a másik estén is.
És a lányok ugye úgynevezett lengőrúdon vannak, és még egyik lóg is a haján a tetejébe, ami hát elég különlegesnek tűnik, mert ugye ott a magasban szoktak lógni hajon, de ott rúd nem szokott feltétlenül közelbe lenni. Ez hogy lett?
Hát ez igazából a...
Ja, az Anna most, aki megszólalt.
Igazából a Panna elkezdett hajlógni, és akkor valahogy a tanárunknak, a Vince Tündének eszébe jutott, hogy miért ne rakhatnánk össze ezt a két zsánert, és hát ezt úgy valósítottuk meg, hogy én ülök a rúdon, és egy, hát egy ilyen hevederen keresztül én fogom az ő haját így azon keresztül igazából, és hát igen, így repülünk körbe a manésba, így. Hát eléggé látványos, szerintem.
Ugye fiúk előfordul, hogy húzzák a lányok haját, de az fáj, nem?
Igen, ez egy fájdalmas dolog.
Ez fáj? Tehát igen. Tényleg fáj? De akkor miért csinálod?
Hát, mert különleges.
De hát
az artista művészetben nagyon sok olyasmit csinálunk, ami egyébként fáj.
Fájdalmas.
Vagy kimozdít a komfortzónából, vagy kényelmetlen, vagy nagyon sok évnyi munka kell hozzá. Ez egy speciális hajfonást igénylő zsáner egyébként, ami nagyon érdekes, a Távol-Keletről indult, és alapvetően férfiak fonták úgy a hajukat, hogy azon képesek voltak lógni, és az utóbbi időben elsősorban az új cirkuszban jelent ez meg, egy szolejes hölgy tette ezt világhírűvé, és most egyre inkább terjed, de nagyon pontos fizikai és anatómiai határai vannak, tehát ezt nagyon pontosan lehet tudni, hogy hány percig, egy nap hányszor, egy héten hány napon keresztül lehet magát a gyakorlást végezni.
Ekkor megkiszakad a fejbőr, vagy mit történik?
Nem szakad ki a fejbőr, de nyilván lesznek következményei. Jobban hullik a haj, jobban terhelődik a nyak leginkább. Szóval nyilván a hajunkon lógunk, de a nyakunk az, amivel tartjuk az egész testsúlyunkat. Szóval azt is nagyon komoly terhelés éri, és ezt fel kell készülni. Szóval nagyon sok erősítést, gyógytorna gyakorlatokat igényel, szóval igen, vigyázni kell a testünkre.
Miért ezt választottad?
Hát megtetszett.
De mi?
Egyik szaktársam is elkezdte csinálni, Nagyhegyi Sára, és nagyon tetszett, ebben nagyon érvényesül a mozgás, mivel itt nem kapaszkodsz semmibe, hanem maga a tánc, és ahogy a személyiséged, ahogy tudsz mozogni a zenére, és ez nagyon megikletett, és így szerettem volna én is belekezdeni ebbe.
De hogy tudsz mozogni? Hát lógsz lefele, a karod mozog, lábad mozog, mit tud még? Tudsz, hát
spárgák, hajlékonyság, igen.
Igen. A spárga, aha.
Igen.
Tehát elsősorban az esztétikai mozgása. Igen. Ez egy olyan légi balett, ahol a felfüggesztési pont az a fejtetőn, tehát a hajon keresztül érkezik, és nem annyira az akrobatikus ügyesség, mint inkább az esztétikai szépség, és a mozgás izoláltsága az, ami meg tud jelenni. Roppant komoly előkészületeket igényel most is, és amikor elkezdi a növendék gyakorolni, akkor is.
De mondtad, hogy egy különleges hajfonást. Az mit jelent, hogy
ez titkos.
Ne, hogy már figyelj, nem fogom megcsinálni az én hajzatom, ma ez már nem akkor is fog összejönni. De miért titkos?
Hát azért, hát hogy ne férhessen hozzá bárki.
Hogyha... szakmai műhelytitok, igen. És nagyon ugyanúgy fontos, hogy ne is kezdje el senki ezt komoly előkészület nélkül, mert az életveszélyes.
De volt egy ilyen film, az Aglaja című film, igen. Amiben Ónodi Eszter pontosan egy ilyen hajlógó nőt játszott, és tudom, hogy bejárt, nem tudom, hozzátok járt be? Tehát bejárt ő ezt tanulni, hogy azért úgy nézzen ki, mintha tudná is csinálni. Nem?
De, szóval vannak ilyen szakmai műhelytitkok, amiket a civil közönség, hála Istennek, nagy ámulattal fogad el és tekint, de ezeket nem adhatják ki az artisták.
Na jó, és azt hittem, hogy csak a bűvészek ilyen titkolózósak, de hát akkor jó. Na, akkor menjünk tovább, ugye Panna, vagy Anna viszont... rúd, méghozzá lengő rúd, és te fogod Pannát aljánál fogva. Jól igen. Megmarkolod. Hát nem, hülyeskedni nem szoktatok, hogy akkor már meg is húzod, vagy valami?
Hát nem tudom. Ez igazából
veszélyes dolog, ezt nem lehet csak úgy rángatni. Igen. Ez azért oda kell figyelni, mert egy rossz mozdulat, és ahogy mondtam, a nyakamnál tartom, tehát ott sérülhetnek az izmok, a csigolyák, azért ez nem lehet csak úgy rángatni. Aha. A motor sebessége sem mindegy, hogy hirtelen indul meg, vagy szépen lassan.
Aha. És ez mind fönn a levegőben? Gyakorlatilag a gravitációt kihasználva 6-8 méter magasan és egy 10-11 méteres körében mozogva a két test egy függőleges rúdon, egy úgynevezett lengő rúdon, úgyhogy minden mozzanatában ez egy flexibilis mozgás, tehát itt a kisújnak is milliméternyi szerepe van, mert különben az artista egészsége kerül veszélybe.
Aha. Na jó, akkor nézzük meg a lengő rúdat. Azzal mi mindent lehet.
Hát a lengőrúdon lehet egyébként szólót is, dúót is, amit mi választottunk, és egyébként eleinte mind a ketten szólóba csináltuk. A Panna ő gyerekkora óta krumrudazott, és
milyen rúdozat?
Króm. Amit mi használunk, az egy ilyen fekete gumiborítással be van vonva, hogy minél jobban tapadjon, viszont amit stúdiókban használnak, vagy versenyszinten, az króm, tehát ilyen
fényes. Ami ilyen csúszós.
Aha. Igen, és be van
vonva. És az nem lóg, hanem az fix, hanem az vagy igen, a saját tengelyekből forog.
Igen, és hát ugye a Panna sportszerűen is űzte ezt, én meg ugye 9-dikbe jöttem az iskolába, és ez volt így az...
Mert hogy előtte hol voltam?
Voltam balettintézetbe, meg hát ilyen normális iskolákban.
Általános iskolai növendék volt.
És akkor mitől jött rá, hogy na, ezt akkor te?
Hát megtaláltuk anyukámmal ezt az iskolát, és úgy gondoltuk, hogy hát ha... Eljöttünk a felvételire, meglátjuk, mi lesz ebből, és
felvettek. De a felvétel mit mutattál?
Felvételin?
Aha.
Hát,
nagyon komoly követelmények igen, vannak, tehát igen. Ez publikálásra is kerül az iskolának a honlapján.
Ne rémisztkes!
Ügyesség, akrobatika, erőfelmérés, dinamikus akrobatika, tehát szaltók és bugnik és egyebek, és az ügyesség, illetve ritmus alapok, ezeket mérjük fel, ezek pontos sztenderdek alapján működnek, de hát nagyon fontos, hogy kinek milyen sport múltja van, vagy milyen mozgás múltja van. Erre a felvételére azért a felvételizők legalább egy-másfél évet sok esetben készülnek. Nekünk magunknak is van egy alapfokú művészeti oktatásunk, ahová be lehet jönni kicsiként, és ott fel lehet készülni a felvételire, és amikor megérkezett az Anna, ugye ő akkor 9-esként egy felkészítő, előkészítő, felzárkóztató képzést kapott, tehát be kellett hozni azt, amit nem nálunk töltött, majd nagyon komolyan, amikor ő eldöntötte, hogy esetleg lengörül, akkor kapott egy egyéves alapozást, amikor fix kínai rúdon kellett olyan szinten megerősödnie, hogy azt már tudja a levegőbe is.
Jó, most már tegyük tisztába, a kínai, ugye az az állórúd, és van az úgynevezett orosz rúd, az a vízszintes.
Amikor két ember tart, egy harmadikat, és azon ugrál.
Teljesen más.
Az más, csak igen. Hogy most már értsék a hallgatók, hogy mi az, hogy kínai meg
orosz.
Ezzel
így
dobálózunk, de azért ez nem mindenkinek nyilvánvaló. Na, és akkor mindezt megtanultad, és akkor jöhetett.
Igen, és akkor átraktak a kínai rúdról a Vince Tünde tanárnőhöz.
Aki és... ugye a levegő számok nagymestere.
Igen, igen. És aztán mi ott találkoztunk a Pannával, és mivel ugye ugyanazt a szakot csináltuk, ezt a lengőrudat választottuk mind a ketten, ezért mondta a Tünde egyik nap, hogy próbáljunk ki csinálni egy elemet. És akkor igazából így kezdődött az egész, hogy csináltunk egy elemet, meg is van róla a videó.
És nem mondtad, hogy te úristen, én ezt inkább nem.
Nem.
Hát itt nagyon fontos, hogy ugye a hallgatók nem láthatják, de két nagyon hasonló alkatú ifjú szépség hölgyről van szó.
Sudárhölgyek, mondjuk azt.
És az ő esztétikai megjelenésük dóban az már önmagában egy fél siker, ha ehhez még párosul az ő artisztikus tudásuk, akrobatikus tudásuk és olyan különlegességek, mint a hajlógásból a letartás, akkor azzal nagyon komoly eredményeket lehet elérni, és ezt mutatja az elmúlt időszak is, hiszen tavaly ősszel a Wiesbadeni ifjúsági fesztiválon, ami tulajdonképpen egy ifjúsági Európa-bajnokság, ők bronzérmet nyertek, ami egy kiemelkedő nagy eredmény, és ennek következtében kaptak meghívást Szaratovba az úgynevezett Princess Fesztiválra, ahová csak olyan hölgyeket, csak olyan artistákat hívnak meg, akik már éremmel, díjjal rendelkeznek, és ebben a borzasztóan erős mezőnyben is nagyon szép sikert értek el. Mondjátok el, hogy mit?
Bronzdíjat.
Bronzdíjat.
Egyfelől, másfelől
pedig. És másfelől pedig egy külön díjat.
És kinek a külön díjat?
A moszkvai nagy cirkusznak a külön
díjat. A Balsojnak a külön díjat. Tehát ez egy szakmai csúcs, és most készülnek ők Moszkvába.
Igen, az Idol
Fesztiválra.
És még az is nagyon különleges, hogy ebben a cirkuszban fogják rendezni az Idol Fesztivált, aminek megkaptuk a külön díját.
Igen.
Aha, na.
Igen.
És onnan hát pedig...
akkor bronzra már bérletetek van, akkor előre kell egy kicsit araszolni.
És onnan pedig mennek is Itáliába, hiszen részt vesznek két fontos eseményen. Az egyik a Salieri Fesztivál, ami egy ifjúsági fesztivál, és van egy másik is, az pedig...
A Latina Fesztivál. ami és ebből is a felnőtt verzió.
Igen.
Ami Európa egyik legjelentősebb fesztiválja. Úgyhogy a két hölgy azok közé, a produkcióink közé és növendékeink közé tartozik, amelyek ifjú koruk dacára már nem kis eredményeket, és nemzetközi színvonalú, mondhatnám
mennyiben
azt,
még az
európai szintű eredményeket érnek el. Hát a Panna most érettségizett,
igen.
Tehát ő jövőre fog csak szakvizsgázni, az Anna most pedig most,
most szakvizsgázik, és jövőre megyek a művészképzőbe.
Tehát egy év még biztos,
igen.
De lehet, hogy a Pannának még kettő.
Igen.
Ti barátnők vagytok, vagy csak ilyen
barátnők? Először úgy indult, hogy partnerek, aztán meg nyilván barátnők
hát
is.
Igen, lehetünk. Nyilván kialakul, hogyha ennyit vagyunk együtt, akkor ha akarjuk, ha nem.
És hát egymástól függ az életük, napi két órába biztos.
És együtt, ilyenkor mindenki úgy indul, hogy együtt akar maradni, aztán nem biztos, hogy ez lesz belőle. Kitartóak lesztek szerintetek egymással?
Meglátjuk, igen. Igen.
Hát ha jönnek a sikerek, akkor egészen biztosan, és hát nagyon az ajtóba kopogtatnak a sikerek.
Na, akkor köszönöm szépen nektek, és akkor most elbúcsúzunk Stepanian Annától, és most jön a nehezekocsas Liszki Pannától, de jön másik két kolléganő, köztük adunk egy szignált, és akkor folytatjuk a művészbejárót, majd utána még jön a kritikai rovatom is.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Tehát akkor folytatjuk Munkácsi Blankával és Miknai Petrával. Ők görkorcsolyáznak, és már kapkodját őket szana szét, mennek Nigériába, aztán hova? Aztán
Németországba,
aztán Németországba, pedig még nem is szakvizsgáztatok?
Nem. Hát most fogunk jövő héten.
Jövő héten, jaj. Na, de hát csak összejön, hát ha ekkora sikereik vannak, nem, akkor már buktatni nem lehet őket, nem illik.
Nem is szándékozunk, egy egészen izgalmas és nagyon látványos szám, amit Kömüves Tibor mester, az ő mesterük összerakott. Most már két éve dolgozik együtt ez a két ifjú tehetség, és nagyon-nagyon-nagyon fontos volt az ő fejlődésükbe, hogy már 12-esként érettségi előtt tavaly télen kaptak egy rendkívül jó lehetőséget Franciaországba a Borsberg cirkuszhoz, és ott töltötték a téli szezont, és ez a közel 30 napos munka, ez nagyon sokat lendített az előadó készségükön. A trükkjeik pedig magával ragadóak, és nagyon kevesen vannak a piacon, akik lányduóként, ifjú hölgyduóként próbálkoznak, úgyhogy nagyon nagy sikerek elé néznek.
De várjál, ez a kaptak egy lehetőséget, ez hogy megy? Láttak titeket valakik, és akkor jól meghívtatok, vagy igazgató úr mahinált valamit, és akkor kiajánlott titeket?
Igazgató úr mahinált, ugye az elmúlt években az Artista Akadémiának már olyan presztízse alakult ki Európában, és olyan menedzsmentek kerestek meg bennünket, akik számára, ha egy akadémia növendéket ajánlunk, akkor az megfelelő referencia.
Tehát nem is kell videót sem mutogatni,
de
semmi?
De videót természetesen kell, hát a cirkuszművészetben a rekvizit meghatározó, tehát hogy mekkora a kiterjedése, hogyan szerelhető egy szám, ez minden cirkusz számára
hogy
döntő.
Hogyan szállítható,
és minden részletben meg kell állapodni, de a lányok esetében is az történt, hogy egy nagyon kedves kollégánk, egy nagyszerű artista művész, hadd mondjam el a nevét, Ötvös Szuzi, segített abban, hogy ők a Borsberg cirkuszhoz szerződhessenek, hogy ez létrejöjjön, és a megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre. Ne felejtsük el, hogy itt éppen 18. életévüket betöltő ifjakról van szó, tehát nekem az is a dolgom, hogy minden szempontból biztosítsam az ő kinti működésüket, biztonságukat és harmóniájukat.
Hú, de szépen hangzott. Na, akkor mindez rendben volt?
Így van, rendben.
Jó, akkor beszéljünk a számról. Ez olyan, hogy így körbe-körbe?
Igen, egy
asztalon dolgozunk, egy plancsnak nevezzük, és kör alakú, 2 méteres, és most már meg van emelve, mert új rekvizitünk van, úgyhogy ezen dolgozunk, és ezt szállítjuk mindenfelé.
Ha szállítjuk, az hogy megy?
4-ben szétszerelhető, és így tudjuk feladni esetleg repülőre, vagy transferrel, ahogyan éppen kérik.
Ja, hogy repülőre is fel lehet, csak igen, úgy, igen. Csak úgy adni. Hány kiló?
Hát 60 kiló, és 30-at lehet feladni, és 2 részletben fel tudjuk adni.
Ja, hogy 2 repülőre kell fel?
Nem 2 repülőre, hanem 2 részletben, ja, 2 csomagként. Része.
Ja. Értem. Na, és azt például ti intézitek, vagy ez hogy megy?
Változó. A karácsonyi szezonunknál nem mi intéztük, ott nagyban az iskola hozzájárult ehhez, de például, ahova most megyünk Nigériába, ott teljes mértékben mi intéztük.
Aha. Na, és akkor milyen a szám? Tehát körbe-körbe, ezen belül gondolom emelgetitek egymást.
Hát természetesen, hát ez az alapja az egésznek, hogy vannak trükkök, és ugye a centrifugális erő hatása miatt tud a levegőbe, hát tudjuk, hát na, szóval gyere, úristen, elnézést. Szóval,
semmi
gond. Ugye egy trükk a körbe-körbe menés miatt, ugye felemelkedik a levegőbe, és különböző trükkök meg ugye úgy jönnek létre, hogy a lába máshol van, a keze máshol van, más testrészt úgymond fogunk meg egymáson.
Ugye itt az a kiinduló pont, hogy van
ketten,
egy...
Bocsánat, mind a ketten fogó emberek is
nem,
vannak.
Nem. Van egy untermanunk, van egy fogó emberünk,
tehát,
ez
hogy
a
ez
Blanka.
Nem cserélődik.
Nem cserélődik, és van egy forgó obermanunk, az pedig a Petra, és itt mindig a Blanka az, aki egy stabil pozíciót próbál elfoglalni, és bizonyos testrészeknél kontaktálnak, és a Petra az, aki repül a levegőbe. Körbe-körbe.
Igen, és hát egyre inkább ez ugye úgy szokott lenni, nyilván állatok is, hogy egyre inkább veszett tempóban, nem?
Igen.
Ez egy gyors dinamikus mozgás. Hát ebben is áll az egyik trükk alap a sebességben.
Milyen zenére?
Nekünk az eleje nagyon lassú, és úgy gyorsul be a végére. Szóval egy ilyen... váltakozó.
Hát ez általában így van, nem félsz?
Nem. Egyáltalán nem. Megbízunk egymásba.
Hát de iszonyan fölpörget, aztán ki tudja, hát egyszerűen kihajít a nézők közé. Nem?
Nem
félek elő nem fordulhat?
Egyáltalán. Nem fordult még elő. Vigyázzunk nagyon.
Hát azért ez egy hosszú építkezés, ahogy mondtam, tehát itt egy 5 perces számról van szó, és ez az artista létük az években mérhető, de csak ennek az 5 percnek az összerakása is azért 1-1,5-2 év. És addigra kialakul részint egy olyan fizikai, részint egy olyan mentális állapot, amiben már ez biztonságtechnikailag is működtethető úgy, hogy művészi élményt adjon.
A mentális az hogy alakul ki?
Nagyon sok munkával. Ez borzasztóan sok munka. Tehát a fiatal hölgyekről van szó, amíg kialakul egymással szemben a bizalom, hogy rábízhatom magam. Amíg...
Hogy kerültetek egyáltalán össze?
Hát igazából ez egy hosszú történet, mert én egy másik párral kezdtem, amikor ide kerültem
de
az iskolába.
Ugyanígy
görkocsajáztam, csak egy másik párom volt. Viszont ő itt hagyta ezt az iskolát, és úgy kerültünk utána össze, hogy a Blanka is szeretett volna kocsajázni, és akkor nekem pedig mondták, hogy lenne akkor egy másik pár, és hogy szeretném-e így
és ez nem merült fel, hogy egy pasival mondjuk?
Igazából, de volt az is. Nekem már teljesen mindegy lett volna, én annyira szerettem volna korcsolyázni, hogy nem néztem azt, hogy most lány vagy fiú
nem,
az
adott pont
ember.
Egyébként korcsolya? Mert már gyerekkorodban a városegeti műjégen vagy mi?
Igazából kiskoromban is szerettem korcsolyázni, igen. És miután megláttam, hogy a cirkuszban is ezt csinálják, és van ilyen szám, ezután nagyon megtetszett.
Te ezért is jelentkeztél direkt az artista képzőben?
Igen.
Aha, és te?
Legfőképp.
Hát nálam úgy volt, hogy amikor láttam, hogy a Petrának ugye van a még előző párja, akkor láttam. Nem akartam a közéjük állni, hanem plusz emberként hozzájuk állni, mert nagyon megtetszett.
Ja, hogy 3-as szám.
Igen, és aztán ment el a...
És el is kezdődött a 3-as?
Hát még az elején kb. Egy hónapig próbálgattunk.
Gyakorlás szintjén nem, próbálkoztunk. Próbálkoztunk. Hát ezek mindig folyamatok. Tehát, hogy amikor egy tantestületnek szakosítania kell, az azt jelenti, hogy eldöntjük, hogy milyen szakirányba menjen tovább. Már a szakosítás maga is egy éves közös munka eredménye, és itt nagyon sok tanárkollega elmondja a véleményét. Úgy a fizikális anatómiai adottságokról, mint a fejlődő képességről, és aztán az iskolának az a dolga, hogy megtalálja a lehető legjobb megoldást. Nyilván itt a piaci szempontok is fontosak, tehát ezt mondjuk el, hogy a görkorcsolya, vagy a görkorcsolya dúóknak egyáltalán ennek a számnak volt egy nagy felfutása, ezelőtt egy 20-25-30 évvel, aztán eltűnt, és most egy 4-5 éve ismét borzasztó erős, tehát fesztiválokon megjelenik.
De sejthető, hogy miért?
Egyszerűen visszajött a dinamika és a sebesség miatt mindenek előtt, és ez most nagyon, nagyon érdekli az embereket. Másfelől pedig, hát ahogy mondtam, a férfiak tartása, tehát ha egy férfi unterman van, az megszokott. De hogy két lány dolgozzon ilyen szinten, ez unikális. Tehát ennek nagyon komoly lehetőségei vannak, és ők is ennek köszönhetik a gyors, hirtelen sikereket, ami hála Isten az ő esetükben nem azt jelenti, hogy megelégedtek, jól laktak, és innentől kezdve nem gyakorlunk, hanem ahogy hazajönnek, mondjuk Borsbergből hazajöttek, kaptak egy iszonyatosan pici szünetet, és aztán el kellett kezdeni nap mint nap izzadni.
Ez napi mennyi izzadás?
Hát mindent összevetve egy 4-5 óra, maga a görkorcsolya óra, tehát egy szakos óra, az egy másfél óra intenzív munka.
De akkor mi a 4-5 óra az már?
Az összes többi. Tehát a társművészetek, a tánc, a kondicionálás, a specifikus erősítés, akár még adott esetben más zsánernek is a tanulmányai, tehát azért ők a testükkel 4-5 órát dolgoznak, ezen belül a főszakjukkal másfél-két órát.
Az egyébként hogy van, hogy ugye azt nyilván szeretik a cirkuszok, hogyha akár egy duónak, akár egy csoportnak két száma is van, nem?
Így van.
Mert akkor gazdaságosabb, mert kettőt kapnak egyéb.
Így van.
És nektek ti készültök valamivel, vagy?
Igen, elkezdtünk egy levegőkarika számot, azt is duóban, és ugyanígy...
Vince Tünde?
Nem.
Véletlenül nem Vince Tünde csinál levegőszámot, hanem ki?
A Babó, nálunk az...
Tóth Anna Mária.
Nem tudom, ki ez a Babó, de most már tudjuk, igen.
És vele elkezdtünk egy kicsit így légtornázni, hogy erről is legyen fogalmunk, és tudjunk ebből is egy számot összeállítani majd.
Egyébként Petrának ebbe komoly tapasztalata van, tehát azért azt mondjuk el, hogy még az első előadáson, ahol te felléptél a Szent Iványi Álmodókba, ott még hemokkal levegőben dolgoztál, tehát megvannak az alapok, és jó alapjai vannak a Blankának is, tehát karikán is, ha sikerülnek a letartások és a trükkök, akkor
az
lesz
a letartás.
Hát amikor föntről letartjuk a forgót, vagy
ja,
a...
Ja. Tehát amikor kézzel leereszted, ha? Használtok biztosító kötelet?
Nem. Az elején, amikor a tanulási folyamat volt, akkor egy launch öv, az
hát
az egy
biztosító. Hát körkorinál nehéz, de már egy levegőszámnál nem nehéz.
Nem használunk.
Nagyon az elején, tehát ott, ha nagyon veszélyes trükk van, akkor loncsövbe szoktuk tenni egy úgynevezett forgó loncsba, amely rászorul a derékre, de le tudja követni akár a szaltó mozgást is, és akkor a szaktanár egy kötélen tartja egy csiga segítségével, de az a tanulási folyamat eleje.
Aha.
És utána mi azt mondjuk, kivesszük a loncsból, amikor már nincs biztosítás, csak egymással dolgoznak.
Aha. Arra is van tréningezés, akár pszichológia, hogy hú, de megbízzatok egymásban? Hú, de nagy csend lett.
Igazából nincsen. Ez az idő folyamán alakul ki, ahogy elkezdünk gyakorolni, igazából beszélgetünk, csomót így a trükkökkel foglalkozunk, és kialakul.
Egy picikét kell ezt kiegészítenem, ha nem is ellent mondani. Tehát egyfelől van. Tehát mi szaktanárok, akár a mesterük, a Kövöves Tibor, legalább annyit szán a mentális fejlesztésre, mint a fizikaira. Ez az első szűrő. Aztán van fejlesztőpedagógusunk, és van iskolapszichológusunk, ráadásul most egy egészen kiváló iskolapszichológussal dolgozunk, aki maga is jártas az előadóművészetben, és ő akkor lép be, ha valami konkrét probléma felmerül. Aha. Tehát ha a természetes pedagógiai folyamatnak része az, hogy kialakul a bizalom és a mentális erő, akkor rendben vagyunk, ha ez nem így van, akkor lép be a második szint.
Veszélyhelyzet volt már?
Mármint esés? Hát a trükkben?
Ilyesmi, igen.
Hát volt egy-kettő az elején, viszont nem volt olyan nagyon nagy esés, hogy bármi nagy bajunk történjen. Meg nem az volt, hogy 5 métert repült a Petra a másik irányba, szóval, hogyha estünk, akkor max leültünk a fenekünkre, és ennyi, szóval annyira hát nem volt veszélyes.
Azt ki lehet bírni. Az ugye nyilvánvaló volt, hogy te leszel a tartó ember, mert más alkatok vagytok.
Igen.
Ugye? Tehát, hogy te vagy a izmosabb, ő meg a karcsú, meg kecses, nem?
Így van.
Igen, itt mindig nagyon fontos a folyamat. Tehát arra alkalmassá tenni az artista növendékeket, hogy utána akármelyik közönség nélkül, de a gyakorló teremben trükköket üzembiztosan úgy tudjanak megvalósítani, hogy annak ne legyen sérülés veszélye. Sőt, egy preventív gondolkodással, tehát arra alkalmassá tenni az ő testüket, hogy ezeket üzembiztosan, napi órás szinten tudják gyakorolni, ez a képzés lényege.
De tanulnak például esést? Tehát tanultok esni? Engem meglepett, ugye Simet Lászlónak, ugye annak a nagyszerű artistának, aki Duna fölött is keresztül ment, és hát leesett tavaly 4 méterről. Ő azt mondta, hogy és ez engem meglepett, hogy soha az életben nem tanult esni, mert neki az nem volt opció, hogy ő onnan leesett.
Hát hogy lehetne? Nem,
színészek tanulnak, tehát lovaglás, vagy ilyen órán.
Igen, de azok alapvetően kaszkadőr ismeretek. Az akrobatáknál történik ez, tehát akrobatikában azért mindenki megszerzi az alapokat, a bukfenctől kezdve a kiguruláson keresztül, tehát hogy hogyan lehet egy gravitációt tompítani, de egy olyan sebességnél, egy olyan centrifugális erőnél, hogyha valami tényleg egy drámai helyzet előáll, akkor hát ott technika nem nagyon segít.
De nincs itt, hogy egy kicsit összegubózik, vagy nem lehet azért hát valami.
Az időfaktor miatt, tehát ez nem opció.
Aha.
Ahogy ezt a Laci is nagyon helyesen megfogalmazta, ugye nála egyetlen esély van, hogyha ő esik, hogy elkapja a drótot. Tehát ő abban szerezte meg a jártasságot, hogyha valami történik, akkor a balanszrudat eldobja, és elkapja kézzel a drótot.
De hát ő érdekesen azt mondta, hogyha 20 méteren történik, akkor jobb lett volna, mert akkor elkapja a drótot.
Így
de így, hogy 4 méteren volt, ami hát neki olyan, mint a utcán sétálna, ő még megpróbálta visszahozni az egyensúlyt. És ezért.
Hát ebben ez a borzasztó izgalmas, ezek a döntések, amiket a másodperc tört része alatt az artistáknak meg kell hozni, na ehhez kell sok évnie gyakorlás, hogy egy adott pillanatban a jó döntést tudjanak hozni. Úgyhogy a lányok már nagyon előjárnak ebbe, és nagyon remélem, hogy ez a Nigéria is jó döntésnek bizonyul, és szeptember végén, amikor visszajönnek, akkor örömmel állnak majd be az új produkciónk próbájába.
Nagyon gyorsan, mert tulajdonképpen már nincs időnk. Még elmondott Gábor, hogy mi minden lesz, egy pár üzelítőt a gála esten, tehát akkor ugye júni 25-26-a este 6-tól.
Így van, és 25 produkciónk lép a Manésba, a Fővárosi Nagy Cirkuszba, és ennek az estnek, ennek a két estnek az a különlegessége, hogy a fellépő produkciók nagy része az már külföldi vendégszereplések, munkák, fesztivál sikerek után jön. Tehát dacára annak, hogy ez egy szakvizsga, nem tehetjük már fel azt a kérdést, hogy na jó, de mi lesz a srácokkal a szakvizsga után, mert a 90%-uk szerződésből jön, vagy abba megy. Úgyhogy ettől lesz ez különleges, tehát aki Magyarországon akarja látni a magyar artista képzés következő generációját, az jövő héten teheti meg.
Most srácokat mondtál, de ide most 4 lányt hoztál. Mi az arány egyébként?
Sokkal több a lány növendékünk.
Tényleg?
Ez így van. Sok oka van ennek. De
például?
Hát kevesebb a fiú jelentkező, és nagyon úgy tűnik, hogy megváltozott a családnak is a szerepe. Picit már, hogy mondjam, kevésbé vállaljuk a hosszú évekig tartó munkát, a monotónia tűrést.
És a lányok jobban vállalják?
Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Nagyon úgy tűnik, hogy igen.
Tehát aztán utána meg ők fognak szülni.
Igen, alá tudják rendelni magukat ennek az áldozatos munkának, de a fiúknál is azért nem panaszkodhatunk, hiszen mondjuk a Free Fall dobócsoportunk 4 kiváló úriemberrel és egy kiváló hölgyel.
Na, akkor lesz egy dobócsoport, mi lesz még?
Lesz balanszlétra, lesz szírvil.
Mi az a szírvil?
A karika, az acélkarika, ami a manésban körbe megy, és belekapaszkodik egy vagy két ember, aha, és trükköket csinál. Lesz természetesen kínai rúd, lesz feszes drót, rengeteg levegőszám, gurtni, gurtni karika, duogurtni, trapéz, tehát várunk mindenkit sok szeretettel.
No, hát akkor köszönöm, hogy jöttetek. Akkor most az első részben itt volt 4 artista növendék, és Kovács Gábor Dénes a artista képzőnek, én ilyen leegyszerűsítve mondom, a főigazgatója, a lányok pedig Stepanian, Anna Kocsas, Lízki, Panna, Miknai Petra és Munkács Blanka voltak. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát ma az országos színházi találkozóról fogok beszélni, ami hát ugye Szolnokon volt. Ugye most az a szisztéma nem az, mint volt, hogy hosszú ideig Pécset volt, és hát aztán tulajdonképpen ahol abba maradt, az ugye a pandémia volt, akkor nem tudták megtartani a szokott időben nyár elején, ám de simán megtartható lett volna nyár végén, ahogy a Kisvárdai Színházi Fesztivált is elhalasztották oda, és ott voltam, abszolút tanúsíthatom, hogy remekül lebonyolódott. Ki is nevezték a pécsinek is a felelősét, és aztán valahogy valakik ezt nem akarták, tehát így tulajdonképpen a fű alatt megszüntették, mert aztán a következő évben már nem volt ott, és akkor ugye hát tavaly jött az, de tényleg úgy, mint ilyen derültékből a villámcsapás, hogy na, egyszerűen bejelentették, hogy hát akkor Kaposvárot most lesz megint országos színházi találkozó, nem egyeztettek a szakmával, jó, hát ezt lassan már ugye megszoktuk, tehát olyan gyanús volt, olyan felülről jövő, azt se lehet tudni, hogy akkor most miért pont Kaposváron, de azt kimondták, hogy akkor nem egy helyen lesz most mindig, hanem minden évben valahogy máshol, és hát ennek voltak zökkenői, mit mondjak. Én ugye úgy találkoztam a zökkenőkkel, hogy fölhívtam a művészeti titkát, és mondtam, hogy hát akarok 3 napra menni, mert a többi nap előadásait már láttam. Ez ugye mindig így bonyolódott, nem volt ez nagy ügy, az ember bejelenti most is, ugye majd mindjárt megyek, illetve mire az adás lesz, már Kisvárdán is leszek, fölhívom, akit ott kell, és 2 perc alatt megbeszéljük, hogy ekkor megyek, hol szeretnék aludni, nagyjából mindenre kértem ottan jegyet, illetve hát adnak állandó belépőt is, és mindez ingyen van, mert hát ez a fesztiváloknak általában a sajátossága, ugye mindenütt ezt tapasztaltam, nem csak Kisvárdán, hanem a mai napig Gyulán, vagy Avignonban, vagy Kolozsváron, vagy nem tudom, hogy hát a szakmainak tekintik a fesztivált, és hát eleve, és hát a szakma résztvevőinek éppen azért, hogy találkozzanak, és ugye itt a névben is benne van, hogy országos színházi találkozó, tehát a találkozó hangsúly van, tehát nem fesztiválnak hívják, találkozónak hívják. akkor ottan találkozhat a szakma, és ugye Jordán Tamás, aki kitalálta ezt, és hát hosszú ideig a pécsi gazdasági igazgatóval, aki egy remek szakember, Simon Istvánnal, hát le is bonyolították ezt, pontosan erre eszelte ki, hogy igen, ott a fellépők is miután felléptek, ott maradnak napokig, nézik egymást, találkoznak egymással, és olyan szép, hogy mondjam, hát dolog volt, hogy az ember ment ott Pécs főutcáján, és minden teraszon színészek, rendezők, dramaturgok, kritikusok, ki tudja még, kik ültek, és a legnagyobb színészek is ott flangáltak, és dumáltak, és söröztek, és mindent csináltak, és igen, és néha elblicceltek előadást, de ebből nem volt gond, ettől még azért persze mindenki nézte az előadások zömét, aki ott volt, csak hogy dumaparti is volt. És erre is volt kitalálva, hogy nem csak a művésztársalgóban, hanem jó pár évig erre volt egy külön fesztiválklubba, hogy mondjuk, mit tudom én, Darvas Ferenc zongorázott is, hogy megcsinálja a hangulatot, és hajnalig ment. És ez jó volt, igen, volt kollega, aki hát azt mondta, hogy hát ez nyaraló fesztivál, mondta ilyen rosszallóan, de én azt gondolom, hogy nem akkora baj, ha közben, egy fesztivál közben valamelyest ki is kapcsolódnak az emberek, mert jobban be tudják fogadni aztán azt, amit néznek, vagy tudnak vitatkozni róla szakmai beszélgetéseken, de hát akár éttermekben, presszókban. Itt-ottam ott. Na, szóval, hogy lett ez, hogy hú, akkor Kaposvár, olyan gyanús volt ez az egész, hogy most akkor ezt miért nem dumálták meg a szakmával, meg mit akarnak meg, akkor biztos csinálnak már egy ilyen, hogy mondjam, részrehajló válogatást, ugye megszoktuk, hogy már két részre szakadt az ország, na, akkor az az egyik résznek lesz a válogatás, ami szerencsére egyébként nem így lett, tehát egy eléggé kiegyensúlyozott válogatás volt. Az volt nehéz, hogy főhívtam a művészeti titkát, aki mondta, hogy jó, hát tudnak szállásba segíteni, olyan körülbelül 20 000 forintnyi összeg lett volna ez naponta, meg először azt mondta, hogy hát, hogy menjek a szervezésre, jegyek én a magyarul egész áron. Na, ezt ki lehet számolni, hogy akár csak 3 nap mennyibe került volna. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag nem volt ott a szakma, tehát csak azok, akik felléptek, azok is utaztak haza. Aztán a végén, hát én kértem az igazgatót, hogy na mégis mit képzelnek a világról. Hát az nem jött telefonhoz, de a művészeti vezetőig eljutottam. Az megbeszélte a telefonhoz nem jövő igazgatóval, hogy na, akkor mégis mehetek 3 napra, és lett minden. Ami egyébként Pécsen természetes volt. Körülbelül Szolnokon ugyanígy indult a kör, kicsit olcsóbb jeggyel, olcsóbb szállása, aztán itt is lett megbeszélés az igazgatóval, és itt is rendben lett minden. Ezt azért mesélem, hogy nem csak, hogy hú, de milyen kalandjaim voltak, hanem azért mesélem, mert ez rendszerhiba. Ez azt jelenti, hogy egy vándorfesztivál esetében nem adják át egymásnak a tapasztalatokat, és akkor mindenki kezdi előről, majd rájön, hogy jaj, hát nem is így kéne csinálni. Szerencsére Szolnokon azért már többen voltunk a szakmából, tehát nem az én kiváltságom volt a dolog, tehát láttam színészt, rendező, dramaturgot, mindenféle szakembert, egymást is nézték az emberek, messze nem elegen. Na, hú, azért gyorsan előadásokról is. Számomra a legmeghatározóbb élmény egy marosvásárhelyi produkció volt a háza blokkok között, amit Radu Afim rendezett. Nagyon gyakran dolgozik a marosvásárhelyi Magyar Színházzal, Tompa Miklós, ugye a neve, Tompa Miklós Társulat, egészen pontosan, és nagyon izgalmas ilyen, azt kell, hogy mondjam, hogy őrületeket csinál, amikor ő is írja, akkor ő próbák alatt is írja, tehát rögtönzésekre veszi rá a színészeket, és ettől lesz egy ilyen sajátos frissessége a produkcióinak, néha ide-oda indázik a dolog, néha az ember azt éli, hogy túlszertelen, hogy túl sok, ez is egyébként, hát 4 óra egy szünettel, szóval az ember először azt mondja, hogy te úristen, és aztán elkap a dolog, mert olyan tébolyult humora van, miközben gyakran megrendítő is, tehát, hogy ez, és hát tele van jobbnál jobb szereppel, és amiket hát a színészek alaposan ki is használnak. Itt két ilyen, hát ilyen idősödő festőnő áll a középpontban, B. Fülöp Erzsébet és Berek még Katalin játsszák, akik ilyen nem is igaz, tehát inkább másolnak, tehát olyan, van egy nagyon elképesztő monumentális díszlet, ami Radu Afinnál egyébként mindig van, ebben az esetben Kupás Anna tervezte, ami tele van aggatva, hogy körülbelül olyan színvonalú festményekkel, amiket ilyen bevásárlóközpontban lehet kapni, tehát ilyeneket csinálnak, és hát kicsit bele vannak ebbe savanyodva, együtt is élnek, látszik, hogy nincs férfi, aztán bekerül, és ebből aztán lesz egy rakat gariba, de közben visszamegyünk évtizedeket az időbe, tehát ez jó pár évtizeddel ezelőtt játszódik, természetesen hú, de nagyon áthallásokkal is a mába, és hát topzódnak a színészek, van egy elképesztő alakítás László Csabáé, aki ezeknek a nőknek az anyját játsza hihetetlen maszkal, meg ilyen hosszú őszhajjal, és már az ágyban fekszik, és onnan dumál bele mindenbe, be nem áll a szája, semmi nem tetszik neki. Na rajta aztán végképp sokat lehet röhögni, de a többieken ugyanúgy Viola Gábor, Barta László Zsolt, Nagy Dorottya, Szabó Fruzsina, Szabadi Nóra, Kovács Boton, és még jó néhányan. Ugye ez tulajdonképpen már egy trilógiává vál össze. Az előző rész, remélem ki tudom mondani a címet, igen, az Retro Madár blokknak csapódik, és Aszfaltra zuhan című egyszerű cím. Az ugye egy lakótelepet mutatott, úgy, hogy a díszlet olyan volt, hogy a lakótelepi ablakokból dumáltak ki a színészek, meg ami előtte játszódott. Itt most ez fordított, van egy nagy lakás, és annak van egy ablaka, és olykor az ablakon keresztül dumálnak ki, és mögötte látszik a gang. Hát ez tulajdonképpen életérzés, elemelt is, de tulajdonképpen a vaskos valóság. És nem tudok róla többet beszélni, pedig dumálnék még húha, mert gyorsan az Ivanovról, Miskolci Nemzeti Színház. Ugye a Miskolci Nemzeti Színház az egyik legjobb pillanatnyilag az országban, és ami ilyen nagyszabású produkciókban mindig látszik, hogy hát milyen remek a társulat. Szabó Máté rendezése, Harsányi Attila a címszereplő, ugye hát akinek úgy nagyjából elege van a világból, ezt jócskán tudjuk róla, és hát olyan mész az arca, olyan letargikus, olyan próbál eltaszítani magát mindentől, és ugye ott van Anna Petrovna, a felesége, Mészői Anna kiváló alakításában, aki hát lehet az eredetibe, azt hiszem, tüdőbajos, itt tüdőrákos ebben a verzióban, és lehet, hogy tudni, hogy meg fog halni, de nem törődik vele, meg tulajdonképpen semmivel nem törődik, és akkor ugye van egy ilyen, hát tulajdonképpen egy nagyszabású fogadás, hát ahol mindenféle bajok történnek, mert hát Itt aztán éppen csókolózik Ivanov Sztásával, Cviker Lilla adja, aki hát nagyon hajt rá, de Ivanovot ő sem nagyon érdekli, csókolózik, betoppan a feleség, na ez szinte már hát a halálos ítélete. De van Gáspár Tibor is, Nádasi Erika, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó Flandt Ferenc, aki hát egy ilyen mókás figurát játszik, még egy ilyen hatalmas kakas testbábbal is megjelenik ezen a bizonyos fogadáson, nagy röhögést keltve. Seres Ildikó, ugye abszolút jellegzetes pécsi színész özvegy földtulajdonos, aki próbál magának pasit fogni, Keresztes Sándor adja, aki rá is hajt, mert ő meg szegény ám, de ugye nemes, és az meg a nőnek lenne jól. Szóval mindenféle galibák lesznek. Szabó van annyira jó rendező, hogy nem egy ilyen nyúlós végigmész Csehovot rendez, hanem tudomásul veszi, hogy Csehov komédiákat is írt, és akkor ezzel elviszi az abszurdukig, és akkor végképp sokat lehet nevetni. Hú, és akkor gyorsan, ugye Szabó Máté rendezte a Szent Iványi Álmot is, ez friss előadás az Eiffel műhelyházban, és itt tulajdonképpen prózai színész hallgatók, artisták, kortárs táncosok és operai énekesek közös produkciója ez, az is tulajdonképpen az eredeti címe, hogy Együtt, és Szent Iványi 2.0 az utána jövő címe, mert ugye Szabó már pár éve megrendezte Britten Szent Iványi Álmát, hogy úgy mondjam olyan rendesen, és ez most egy ilyen vándorlós előadás is, hogy elkezdjük ott a színházterem előtti mozgócsarnokban, és akkor tulajdonképpen vándorlunk. Van egy ilyen nagyon jó rész, én nem tudom, mit keres tulajdonképpen egy ilyen pálmaház az Eiffel műhely csarnok emeletén, de tulajdonképpen abba is vándorlunk, és ott az nagyon-nagyon jól megjeleníti ezt a Szent Iványi álomhoz szükséges varázs erdőt. Cser Ádám vezényel kiválóan, ahogy egyébként szokott. Ő egyébként amúgy a Miskolci Színháznak a zenei vezetője is, tehát nyilván Szabóval is össze vannak szokva, és az egészből kijön egy ilyen kicsit zanzam, mert az egész nincs másfél óra, de közben szól a zene a színházteremben is, a mozdonycsarnokban is. Amikor megyünk, akkor csak egy zongorával kísérik, tehát ilyen vándorlás közben. Érdekes produkció, és nem tudok róla többet beszélni. Akkor ez volt a mostani művész bejáró. Az első részben Kovács Gábor Dénes, az artista képző főigazgatója, és 4 növendéke volt a vendég, akik már külföldre is mászkálnak fellépni. A második részben én voltam a kritikai rovatommal, a hangpult mögött Túri Lajos Lui ült, én még mindig Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.